Kovács András Ferenc, Rikács Ricsi. Ricsi racsol, racsol Ricsi, ám bár Ricsi írtó kicsi, papagájnak is csak törpe, csirrengető csőre görbe. Racsol Ricsi, Ricsi racsol, szörpöt hörpint, pröcköl, pancsol, beleszürcsöl a csuporba, színe égbolt és uborka. Racsol Ricsi, racsol Ricsi, apró magát, nagynak hiszi, papagáj ő, de pirinkó, Rikács herceg, hintáringó. Racsol Ricsi, Ricsi racsol, beparád és ha parancsol, pöröl, pörög, mint motolla, röppen borzolódó tolla. Ricsi racsol, racsol Ricsi, ám bár Ricsi roppant kicsi, papagájnak is csak törpe, büszkén bámul a tükörbe.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mai Cserebogárban. Dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával arról szeretnénk beszélgetni, hogy vajon mit is jelent az, amikor egy gyermek elkényeztetett. Úgy érzem, mintha ellentétként feszülne egymásnak a két módi, vagy a két szokás, ahogy két egymástól egyre távolabb kerülő generáció neveli a gyereket, hogy mennyit ér a gyerek, mennyit ér az, amennyit a gyerek tud, vagy amit produkál. A nagyszüleink akkor sem dicsérték volna meg a gyereket, ha nem tudom, mit csinált volna. Egy idős barátnőm mesélte, hogy a mezőn dolgozó szüleinek ebédet főzött, kimosta a szüleinek a ruháit, kivitte az ebédet, és köszönet helyett csak annyit kapott, hogy ha puliszkát még egyszer ilyen keményre főzött, hozzád vágom. És akkor hazajöttek, és nem jegyezték meg, hogy a ruhák szépen gyönyörűen kimosva száradtak, összefogva, kivasalva ott hevernek az ágyon. Van egy generáció, aki így nőtt fel, és van az a generáció, akit viszont úgy érzem, hogy egy kicsit túl dicsérünk, egy kicsit túl figyelmesek vagyunk vele, ha mondhatom így, de az is lehet, hogy nem kell ezt a túl jelzőt használni. Réka, mit gondolsz mindenről?
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Hát azt gondolom, Ildikó, hogy az a baj, hogy mi közte vagyunk a két generáció között. Nagyon nehéz eldönteni, hogy ebben a helyzetben mi is az, ami inkább követendő. Hogyha mondjuk a mi nagyszüleinkre tekintünk, akkor csak ugyan, akkor ez volt a szokás, teljesen más volt a gyerektől az elvárás, más feladatokat kapott, más volt a gyereknek ebből a szempontból az értéke, de másak voltak a körülmények, tehát másak voltak a lehetőségek, a felnőttek is jobban rá voltak arra szorulva, hogy a gyerekekre támaszkodjanak adott esetben. Tehát úgy, ahogy te is elmondtad, az nem volt ritka, hogy egy 8-10-12 éves gyerek otthon főzött, kivitte a mezőre, a kis testvérére vigyázott, szóval, hogy a mai szemmel nézve igazán kivette a részét a család munkájából, a hétköznapi életből, és akkor ugye, hát vagyunk mi, akik már valószínű, hogy valamennyire más tapasztaltunk a szüleinktől, és akkor vannak a mi gyerekeink, akikre hát bizony, sokszor mi magunk is, akik úgymond mindkét oldalt valamennyire láttuk, tapasztaltuk, úgy tekintünk, mint akik, hát nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy teljesen jó ez, amit mi képviselünk, vagy a végeredmény igazából, mert lehet, hogy sokszor nem is akartuk túltolni, amikor végül is úgy sikerült.
Egy Egy kicsit járjuk körül az elkényeztetett gyerek fogalmát, hogy mik a tünetei ennek, vagy mikor beszélünk elkényeztetett gyerekről.
Igen, ez nagyon fontos, mert az elkényeztetett gyereknek megvan a negatív értelme. Az úgynevezett kényeztetés az inkább gondoskodás, szeretetet, odafigyelés jelent, és valljuk be, hogy akár felnőttként is sokszor szükségünk van arra, hogy valaki egy picit ráérezzen arra, hogy mire vágyunk, főzzön egy teát, figyeljen ránk, és hát ilyenkor azt érezzük, hogy olyan különlegesek vagyunk, olyan egyediek vagyunk, éppen ettől a figyelemtől, amit épp akkor kapunk. Van helyzet, amikor egyáltalán nem lehet beszélni elkényeztetettségről vagy elkényeztetésről, és ez a gyerek életkorától függ. Bizony, van olyan időszak, amikor nagyon fontos az, hogy a gyereknek az igényeire figyeljünk, hogy fölismerjük az igényeit, és erre megfelelően reagáljunk. És például egy 0-3 éves gyereket így körülbelül meghatározva ezt a periódust nem lehet elkényeztetni, mert ilyenkor nagyon fontos a szeretet, nagyon fontos az ölelés, és nagyon fontos, hogy minél több testközelséget, figyelmet kapjon a gyerek, és ez tulajdonképpen megalapozza a későbbieket, például az érzelmi biztonság szempontjából, tehát ekkor alakul ki az érzelmi biztonság, kialakulhat jó esetben a biztonságos kötődés, ami bizony nem elkényeztetés, tehát ez messze áll tőle, ez lesz a későbbi kapcsolatainak, a párkapcsolatainak az alapja. Tehát ez azt jelenti ebben az életkorban, hogyha a gyermek sír, akkor nagyon fontos, hogy a szülő ne hagyja sírni, reagáljon rá, vegye föl, tehát hogyha a gyermek bármilyen jelzést ad, arra a szülő reflektáljon. Sokszor abban a helyzetben vagyunk szülőként, hogy fogalmunk sincs, hogy éppen mi a baj, vagy próbálgatjuk egyszerűen, hogy fázik-e, hogy melege van-e, hogy éhes-e, hogy nem-e bujik a foga. Tehát sokszor nagyon nehéz, hogy kiderítsük, hogy éppen aktuálisan mi a probléma, de ilyenkor is legyünk vele, legyünk mellette, semmilyen körülmény között ne hagyjuk magára. Hogyha az elkényeztetést kellene meghatározni, akkor valami olyasmire lehet gondolni, hogy a gyermek igényei és vágyai között elmosódik a határ. Tehát az, hogy a szülő kielégítse a gyerek alapvető igényeit, itt gondolok a feltétel nélküli szeretetre, az étel, ital, biztonság, melegség, tehát az alapvető igények, ez a szülőnek kötelessége, annélkül, hogy bármilyen viszonzást ezért elvárjon a gyerektől. De ugye itt nem csak erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy a vágyak és az igények között, a feltétlenül szükséges dolgok és a vágyak között elmosódik a határ, és a szülő a gyerek olyan vágyait, sokszor elrugaszkodott vágyait tekinti, alapvető szükségletnek és teljesíti, amelyek már nem azok, vagy más körülmények között nem azok, és bizony ilyenkor lehet arra gondolni, hogy itt valamit túlméreteztünk. Hogyha meg kellene fogalmazni, hogy mi nem szól az elkényeztetésről, akkor a korábban is említett szeretet, a feltétel nélküli szeretet, ami szerintem egy nagyon jó, hogyha a szülő képes megadni a gyerekének, a gyerek képes ezt megtapasztalni, de ugyanígy nem tartozik ide a szülőnek a figyelme, amint említettem, hogy kielégítjük az alapvető szükségleteit, tehát ez szülői feladat, szülői kötelezettség, és hogy az a jó, hogyha ezért nem várunk köszönetet, hálát igazából sosem.
A szülő mindig szeretetből, hadd gondoljuk ezt, hogy mindig szeretetből cselekszik, és gyakran szeretetből tudja elrontani a dolgokat. Szeretetből nyúlunk át a határokon legtöbbször. Nem így van?
Igen, ennek sokféle oka lehet, de talán ez nem az a az a fajta szeretet, ami feltétlenül szolgálja a gyereknek az érzelmi fejlődését, vagy például az önállósodását, hanem itt valami elcsúszott, és én így akkor azt mondanám, hogy akkor ez egyfajta túlzott szeretet, tehát lehetnek ugye érzelmi okok annak a hátterében, amikor egy gyereket elkényeztetünk, és lehet mögötte valamilyen aggodalom, tehát, de lehet egyszerűen egy olyan fajta túlzott szeretet, hogy a szülő nem akarja, hogy a gyermeke bármiben hiány szenvedjen, mert lehet, hogy neki vannak a saját gyerekkorában nagyon rossz emlékei, és így akarja tulajdonképpen a gyerekén keresztül ezeket a régi sebeket begyógyítani, de itt nem nehéz akkor arra gondolni, hogy ez nem a gyerek szükségletéről szól, hanem a szülőnek igazából a be nem gyógyult sebeiről, tehát ez egyfajta kompenzáció. De a másik, ami gyakran megjelenik ilyenkor, amikor a gyereket a szülő elkényezteti, az a bűntudat. Nem véletlen, hogy sokszor elvált családok esetében, vagy sokat dolgozó szülők esetében, vagy érzelmileg bizonytalan szülők esetében fordul elő, és ezt most úgy mondom, hogy nem szeretnék senkit megbélyegezni, mert lehet olyan elvált szülő, ahol egyáltalán ez nem jelenik meg, mint ahogy az egyedüli gyerekek esetében is egyáltalán nem törvényszerű, tehát vannak egyedül nevelkedő gyerekek, akik el vannak kényeztetve, és vannak nagy családosok, ahol a gyerekek el vannak kényeztetve, tehát ez nem alapvető, de mégis azért, hogyha a szülőnek van egy bűntudata, és itt ez a fontos, hogyha valamiért úgy érzi, hogy ő valami olyat tett, vagy olyan történt az életükben, vagy a gyerek életében, ami esetleg a gyereknek rossz volt, akkor ezzel szeretnék kompenzálni a gyereket, például a hiányzó időért, hogyha sokat dolgozik a szülő, és ugye manapság azért a szülőknek nagy része sokat dolgozik, de az is előfordul, hogy akár hetekre, hónapokra külföldre utazik egy szülő, és ilyenkor bizony előfordul az, hogy egy drága tablettel, drága telefonnal, vagy drága cuccokkal érkezik haza, és így szeretné valamelyest ezt a hiányzó időt kiváltani, de ugyanígy, hogyha a szülő azt érzi, hogy már nincs ereje, nincs elég ideje, hogy kellő figyelmet nyújtson a gyereknek, de hogyha érzi valahol a szülő, hogy például éppen egy komoly kapcsolati krízisben vannak házastársakként, szülőkként, és így nem tudnak elég stabilitást nyújtani a gyereknek, akkor így könnyebben enged például egy új telefon megvásárlásának, mint egy olyan helyzetben, ahol amúgy stabilitás van. És ez, amit az imént említettem futólag, hogy bizony gyakran előfordul, hogy a szülő a saját gyerekkori vágyait próbálja beteljesíteni. És most gondoljunk arra, hogy milyen sokszor van az, hogy azt mondja a szülő a gyerekének, hogy bizony én ezt nem kaphattam meg, nekem ez nem adatott meg, így akkor én számodra ezt biztosítom, de egyáltalán nem feltétele ennek a döntésnek az, hogy a szülő akár ráhangolódjon a gyerek igényeire, más világot élünk, teljesen más minták vannak a gyerek előtt, és bizony előfordulhat az, hogy például egy extra bármit úgy biztosít a szülő a gyerekének, hogy igazából a gyereknek nincs is erre szüksége.
Van-e olyan viselkedés csomag, ami mindig együtt jár az elkényeztetett gyerekkel, amiből mondjuk felismerjük, hogy itt valami probléma lehet, vagy akkor a szülő elgondolkodik azon, hogy itt egy picit a határok elmosódtak. Milyen viselkedési jelekre hívnád fel a figyelmet?
Ugye az előbb azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mikortól lehet egyáltalán elkényeztetésről beszélni, és Ebből a szempontból is, hogy melyek a jelek, nagyon fontos, hogy a gyerek hány éves. Tehát ugye azért 3-4 éves kortól megjelenik az akarat, az önállóság iránt igény. A gyerek már kezdi próbálgatni a határokat azzal, hogy állandóan mondja, hogy nem. És bizony már ettől az időszaktól kezdve beszélhetünk elkényeztetésről, hogyha a szülő valami miatt nem tud fölállítani szabályokat, vagy mindent megenged, mondjuk azért, hogy a gyerek ne sírjon, mert lehet, hogy ő már annyira fáradt, annyira kimerült, hogy nem bírja elviselni. De olyankor is, hogyha a szülő a gyerek helyett cselekszik. Szóval, hogy ezek azok a helyzetek, például óvodás korban, amikor kialakulhat az, és ugye, hogy mire figyelhetünk föl, hogy a gyerek tudottan tiszteletlen a felnőttekkel, uralja a családi döntéseket, követelőzik, nem elégszik meg, nem tud várni, tehát hiába ígéri meg a szülő esetleg azt, hogy ebéd után megkapod, nem tud várni, türelmetlen, frusztrált a gyerek, és érdekes, hogy pontosan az, hogyha a gyerekeinknek megadunk többet a kelleténél, akkor éppen nem a vágyott boldogságot és kiegyensúlyozottságot érjük el az esetükben, hanem éppen ezt a fajta frusztráltságot, követelőzést. És ugye nem beszélve egy későbbi életkorról, jön az elemiskola, jön az általános iskola, amikor ugyanez a helyzet, itt ráadásul aztán bejön a kortársaknak a hatása, és bizony nagyon nehéz sokszor ellentmondani például az iskolában zajló divatozásnak, tehát látható, hogy manapság egy cipő, nem csak a telefon, a cipő is presztízs szimbólum, szóval, hogy bizony, hogy sok szülő nem szeretné, hogy a gyereke marginalizálva, kiközösítve legyen, és éppen ezért próbál ilyen úgymond extrákat a gyerekének biztosítani azért, hogy ne érezze rosszul magát az osztályban. A tüneteket tekintve egy kisebb gyereknél talán kevésbé vehemensek a tünetek, minél nagyobb a gyerek, annál inkább sírhat, cirkuszolhat, haragudhat, ez serdülő simán akár egy-két hétig is, de talán fontos ebből a szempontból a legfontosabb, hogy a szülő fölismerje azt, hogy itt ez így nem mehet tovább, itt elcsúsztunk mindannyian, nyilván elsősorban a szülő csúszott el. Itt ez egy önismereti kérdés, amit azért nagyon nehéz megválaszolni, hogy szülőként engem mi sodort ebbe az irányba, mert hogyha én megkérdezel egy szülőt, aki éppen nyugodt, éppen át tudja gondolni a dolgait, hogy szeretné elkényeztetni a gyerekét. Biztos vagyok benne, hogy minden szülő azt mondja, hogy nem szeretném elkényeztetni a gyerekem, de mégis valahogy úgy alakul. És bizony ez az első lépés, hogy a szülő fölismerje ezt a helyzetet. Ez nagyon fontos lenne, hogy fölismerje az okot, ami miatt ez kialakult. Az előbb beszéltünk az érzelmi okokról, de ma eléggé általánosabb, mint régebb az engedékeny nevelés, amikor nincs egyfajta következetesség, hogyha van szabály, akkor is a gyerek irányítja sok esetben ezeket a szabályokat, és bizony, ez például ez a nevelési stílus, ez rövid távon konfliktusmentes, mert a gyerek elégedett, úgy érzi, hogy megkapja, amit szeretne, de bizony hosszú távon bizonytalan. Amit látok még néhány családban, hogy gyakran döntéshelyzetbe tesszük a gyereket, és fontos néha kikérni a gyerek véleményét, de például abban, hogy vacsorára margarinos kenyeret kérsz, vagy vajas kenyeret, de például a gyerek abban nem dönthet, hogy mikor fekszik le. És azt látom, hogy sok olyan döntéshelyzetbe tesszük a gyereket, ami még nem illeszkedik az életkorához, tehát a fontos döntésekért a szülőnek kell elsősorban felelősséget vállalni. Most arra gondolok, hogy iskolaválasztás, nyilván ez családon belül meg lehet beszélni, a szülők megbeszélik egymással, a gyerekkel is lehet beszélni erről, de a végső döntést az hozza meg, aki képes teljes körűen felelősséget vállalni az adott döntésért, és ez az esetek többségében nem a gyerek. De ugyanígy, ugye említettem ezt az engedékeny nevelést, a túlóvó nevelés is megjelenik. Itt sok helyzet van ismét. Vannak családok, ahol például nagyon nehezen fogant a gyerek. Itt sem törvényszerű, hogy akkor, ha nehezen vagy későre fogan a gyerek, akkor itt most túlóvó nevelésről lesz szó, egyáltalán nem. De mégis ilyenkor lehet, hogy a hasonló esetekben a szülő akár szorong, szeretné a gyerekét óvni, de ez mögött a szülőnek az aggodalma, bizonytalansága van, és bizony ennek az lett a következmény, hogy a gyerek nem tud önállósodni, nem tud hibázni, nem tud a hibáiból tanulni, ugye nem tud elesni, hogy aztán megtanulja, hogy föl lehet kelni, ezt konkrétan is, meg így jelképesen is értem, és bizony ilyenkor a gyerek eszköztelenné válik, úgy érzi, hogy ő tehetett, és a világnak egy csomó dolga igazából nincs semmilyen szinten a kontrollja alatt. Na de ha az okokról beszélünk, akkor a családi minta is fontos, mert itt említettük a korábbi generációkat, hogy az másak voltak az elvek, más szabályokat követtek, de bizony azért lehet egyfajta családi mintakövetés is, hogy hogyan viszonyulunk a gyerekhez, hogy a gyerek mennyi figyelmet kap, hogy mennyire a családnak a középpontja, és persze, hogy egy olyan családban például, ahol egy gyerek van, vagy kevés gyerek, inkább válhat egy gyerek a család középpontjává, mint ahol 4-5-6 gyerek van, ez valahol természetes és logikus is, de nem törvényszerű, hogy ennek következtében ő elkényeztetett lesz. Ugye sokszor az elkényeztetés szempontjából itt, hogyha a családról és családi mintákról beszélünk, akkor sokszor fölmerül a nagyszülőknek a szerepe, mert előfordul az, hogy a nagyszülők úgymond próbálják valamennyire a szülőknek a szigorúságát ellensúlyozni, például titokban édességet adnak a gyereknek, engedményeket tesznek, tehát, de nem feltétlenül, tehát az olyan családot is ismerek, ahol a nagyszülők jobban próbálják a szabályokat betartatni, mint akár a szülők. Na, szóval, hogy következtetésként talán azt mondanám, hogy nem jó, hogyha a gyerek irányít, nem jó, hogyha a gyereknek az az érzése, hogy ő irányítja a felnőtteket, éppen azért, mert a gyerek még képtelen a döntéseiért felelősséget vállalni, és egy gyerek hogy tudjon egy felnőttért, vagy egy olyan helyzetért, ahol a felnőtt is jelen van, felelősséget vállalni, hogyha a felnőtt erre képtelen.
Mi generációnk egy kicsit fél attól, hogy megszenvedjen bizonyos döntéseket. Én például a gyerekemmel kapcsolatban élem most azt, hogy kollégiumba került, és akkor a kollégium vezető azt mondta a szülőknek, hogy ő azt tanácsolja a szülőknek, hogy inkább kevesebb legyen a gyereknek, mint több, mert hogy ez valahogy célra vezetőbb. Tehát inkább egy kicsit kevesebb étele legyen, hadd legyen egy picit éhes, mint hogy kidobjuk az ételt, hadd fejlődjön a gyerek személyisége ilyen körülmények között. És valahogy ezt nehéz annak a szülőnek felfogni vagy elfogadni, hogy igen, tud olyan döntéseket hozni a gyerekéért, hogy az nem feltétlenül a legjobb a gyerekének per pillanat, hanem esetleg csak hosszú távon hozza meg majd a gyümölcsét. Tehát nagyon nehéz ezt a kínlódást végigélni, hogy most éppen nehéz a gyereknek. Ugye ez a modern szülőnek ez a jellemvonása, úgy érzem, hogy ha suliba is valami gond van, azonnal ugrunk, azonnal megyünk neki a pedagógusnak, a rendszernek, hogy van a szülőben egy ilyen készenléti állapot, hogy ugrani kell a gyerekért.
Igen, hát ugye a világ az sokat változott, és nem csak a szülőknek a szemlélete, hanem a társadalomnak a gondolkodása a gyerekkel kapcsolatosan, gyerekneveléssel kapcsolatosan, és hát igen, említetted az idősebb generációt, tehát azért akkor ez a fajta fogyasztói szemlélet, hogy megérdemled, hogy mindent megkaphatsz, amit szeretnél, nem volt jelen. Tehát, hogy az én gyerekkoromra emlékszem vissza, azért sok mindent kellett tenni, én például gombászni jártam, hogy az első falmeremet megvegyem, tehát sokat kellett tenni, vagy adott helyzetben várni kellett ahhoz, hogy mondjuk egy édességhez hozzájutni. Tehát gondolj bele, hogy ahhoz képest, tehát ugye akkor hogy néztek az ületek, és mennyi édesség volt kapható, és hogy azok milyen minőségek voltak, tehát ahhoz képest ma hogy néz ki egy bevásárló központ, tehát nem is lehet a kettőt egy napon emlegetni. Ugye jelen van ez a fogyasztói szemlélet, na már most, mivel a családok ma kisebbek, mint régebb voltak nagy általánosságban, így több anyagival rendelkezünk, tehát még akkor is, hogyha sokszor szorongunk, vagy az az érzésünk, hogy kevés a pénz, vagy meg kell azért nagyon dolgozni, de nézd, hogyha arra tekintünk, ugye, ami a gyerek számára feltétlenül fontos lenne, a ruházat, az étel, ezekből mind sokkal több van, mint amire feltétlenül szüksége lenne a gyereknek. Most a ruhára gondolok, tehát nálunk állandóan ez a gond, túl sok a ruha, annyira jó minőségi ruhákat kapunk ajándékba, hogy egyszerűen mi sem tudjuk elszakítani, és tovább adjuk. Hát ez képzeld el, hogy ez a gyerek hogy fogja azt a nadrágot megbecsülni, amit egyszerűen egy nagy zsákba kapott tízet. Tehát én gombáztam egy hetet, hogy megvegyem az első falmeremet, ő meg kap egy zsákba tiszta ingyen, nem is tudja az összeset fölhúzni, tehát hogy azért ebben nagyon sokat változott, ami az anyagiakat érinti, az anyagiak tekintetében. És azért fontos, hogy erről beszélünk, mert az elkényeztetésnek az az anyagi oldala, tehát nagyon könnyen mérhető ebben. És érdekes, hogy ugyanakkor másik oldalon pedig ez az anyagi többlet, de most nem csak a ruházatra gondolok, hanem az édességre, amit eszünk, iszunk. Ez az anyagi többlet, ez pontosan az idő, a figyelem hiányában üt vissza. Tehát olyan furcsa ez az egész, hogy most igazán van mit együnk, van hol lakjunk, van amiben öltözzünk, és még sincs elég időnk, vagy mégsem tudunk elég figyelmet fordítani a gyerekekre. És hogyha visszatérek egy picit erre a társadalmi kulturális tényezők, hogy hogyan változtak az évek során. Biztos, hogy a digitális környezet nagyon sokat számít ezen a téren, mert nyújtja az azonnali jutalmazásnak a lehetőségét bizony, és a gyerekek is sokkal türelmetlenebbek, és sokkal nehezebb késleltetni. Tehát, hogyha szülőként kevesebbet szeretnénk nevelési célzattal a gyerekünknek nyújtani, akkor nagyon gyakran ennek az az ára, hogy konfrontálódnunk kell, amihez lehet, hogy túlzottan kimerültek, vagy túlzottan fáradtak vagyunk. És nem beszélve arról, hogy ugye említetted, hogy azt mondta a nevelő, hogy adni kevesebbet, mert hogy akkor lehet erre gondolt, hogy a kevesebb több. Hát, hogyha nekem szülőként van, akkor az nagyon nehéz, hogy azt ne adjam oda a gyerekemnek, hogyha nekem van és rendelkezem vele, és bizony sok mindent át kell értékelni, például igen, több anyagival rendelkezünk, mint a korábbi generációk, de hogy ennek ára van, és például annak az ára, hogy kevesebb az időnk, és kevesebb figyelem, energia jut egymásra.
Itt van az a közmondás, amit olyan sokszor hallottunk már régen, hogy nehéz idők erős embereket szültek, erős emberek könnyű időket hoztak, és a könnyű idők gyenge embereket szülnek. A gyenge emberek újra nehéz időket hoznak. Emlékszel erre a mondásra?
Igen. Igen, igen.
És itt
igen.
Van bennem, hogy vajon mi van, tehát hogy vajon hogyan kellene, vagy mit kellene nekünk megtanulni ebben az érában, ebben a 21. században ahhoz, hogy a gyerekeinknek ne nehezítsük meg az életét, és az unokáinknak.
Na, azt hiszem, hogy a példamutatás az nagyon fontos ebből a szempontból is, mert a szülőknek a viselkedése a legerősebb minta, és hogyha rajtunk látja a gyerek, hogy mi tudunk várni, tudunk nemet mondani, tudunk alkalmazkodni, akkor ezt ő is megtanulja adott helyzetben. És bizony az sem rossz, hogyha valahogy a szülő önmagát is tudja képviselni. Tehát ez a mi generációnk talán sok szempontból félreértelmezzük a szeretetet, például abban a tekintetben, hogyha mindent odaadok, az időm utolsó másodpercét, hogyha odaadom az energiámat teljesen, akkor ettől vagyok jó szülő, tehát valószínű, hogy fontos, legalább ennyire fontos az is, hogy a gyerek azt lássa rajtam, hogy nem vagyok áldozat, hogy nagyjából jól vagyok a bőrömben. Látja rajtam, meg tőle is elvárom azt, hogy életkorához mérten nyilván bizonyos szabályokat, határokat betartson. Nagyon nehéz, mert én magam is érzem a saját bőrömön, hogy vannak helyzetek, és bizony, amikor egy jobb napom van, amikor nem vagyok annyira kicsavarva, akkor igen, a határokat könnyebben tudom én magam is tartani, a gyerekkel is tartatni, de van, amikor egyszerűen estére annyira fáradt vagyok, hogy már nem érdekel, hogy mosott fogat vagy sem. És tudom, hogy ez nem hangzik jól, de ilyenkor van az, hogy igen, akkor prioritásokat állítok föl, és ennyire telt, tehát hogy, és ne legyen bűntudatom másnap megmossa kétszer. Talán a legfontosabb, hogy a gyerek szempontjából ugye a feltétel nélküli szeretet. Szerintem ennek a megtapasztalása, hogyha ezt egy szülő át tudja adni a gyerekének, ezt az érzést, tehát szerintem mindannyian erre vágyunk valahol a lelkünk mélyén. Ez a legfontosabb, ez a feltétel nélküli szeretet. Ez nem a túlszeretés, ez nem a helikopter szülő, ez az az üzenet a gyerek számára, hogy nagyon szeretlek, de annélkül szeretlek, hogy neked bármit, tehát alanyi jogon, mert a gyerekem vagy, tehát neked ezért nem kell semmit tenni, nem kell semmit nyújtani. És bizony, hogyha ez mellé néhány korlátot még föl tudok rakni, amit akár én betartok, szóval szerintem ez annyira fontos, hogy a gyerekeinktől olyat ne kérjünk, amit mi magunk nem. A gyereket ezzel csak összezavarjuk, tehát hogy azért a példa, és minél kisebb a gyerek, annál inkább igaz, hogy bennünket másolnak. És hogy ne féljünk szülőként attól, hogy főként, hogyha egy nehezebb időszakon vagyunk túl, amikor a gyereket elkényeztettük, mert egyszerűen képtelenek voltunk mással, tehát annyi helyzet van, és szerintem fontos egy picit magunkkal szembe is elnézőek lenni, mert van olyan, hogy igen, ez az időszak nagyon nehéz volt, kis testvér született, alig éltük túl, meghalt valaki, munkahelyi nehézségek, kudarcok, szóval, hogy vannak ilyen többletterhek, amikor bizony lehet, hogy ilyen szempontból többet kompenzálunk, igen, de hogy akkor megállok, ezt tudatosítom, akár elmondom a gyereknek, hogy ez egy ilyen időszak volt. Nem volt helyes, nem szeretném ezt folytatni, és szeretném, hogyha a változás történne, és már egy 3-4-5 éves gyerekkel, egy nagyobbal még inkább meg tudom beszélni azt, hogy jó, akkor vannak neked vágyaid, amint az előbb mondtam, nem feltétlen szükségletek, vannak extra vágyaid, amiket ha szeretnéd, hogy teljesítsünk, mint család, akkor neked ezért cserébe valamit tenned kell. És nagyon fontos, hogy a gyerek megtapasztalja azt, hogy bizony, én vágyhatok nagy dolgokra, de annak ára van, tehát akkor kevesebbet vagyok a szülőmmel, mert azt a pénzt elő kell teremteni, tehát annak valahol ára van, következménye van, és amennyiben csak tud, ő is járuljon ehhez hozzá, szerintem nagyon fontos, és a nagyon extra vágyakért pedig akár előzetesen kérhetek cserébe extrább dolgokat, amit elvárok a gyerektől azért, hogy azt megkapja.
Éka, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen, örülök, hogy erről beszélhettünk.
Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapienci Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa jövő héten is velünk lesz. Önöknek, kedves hallgatók, nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet. Visszavárunk mindenkit, én Ila Ildikó vagyok, és egy nagyon szép estét kívánunk. Minden jót!
Kovács András Ferenc, Rikács Ricsi. Ricsi racsol, racsol Ricsi, ám bár Ricsi írtó kicsi, papagájnak is csak törpe, csirrengető csőre görbe. Racsol Ricsi, Ricsi racsol, szörpöt hörpint, pröcköl, pancsol, beleszürcsöl a csuporba, színe égbolt és uborka. Racsol Ricsi, apró magát, nagynak hiszi, papagáj ő, de pirinkó, Rikács herceg, hintáringó. Racsol, Ricsi, Ricsi, racsol, beparád és ha parancsol, pöröl, pörög, mint motolla, röppen borzolódó tolla. Ricsi, racsol, racsol, Ricsi, ám bár Ricsi roppant kicsi, papagájnak is csak törpe, büszkén bámul a tükörbe.